a szeretet útján. Gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, van, amikor senki sem tud segíteni. Igenis, van, amikor senki és semmi nem tud segíteni, csak is maga a jó Isten. És ezt nem szabad a mindennapi életünkből kifelejteni. Vagy ha feledékenyek vagyunk, akkor ezt jó minden reggel és minden este újból és újból a szívünkbe vésni. Mert hát, ha a jó Istenre nem támaszkodunk, akkor ezek a földi rendszerek, ezek az emberi rendszerek elbuknak. Hiszen tudjuk magunkról. Mi sem vagyunk mindig türelmesek. Mi sem vagyunk mindig kedvesek. Mi sem tündöklünk mindig a jóságban, a szeretetben, a megbocsátásban, mert néha kimerülünk, és amikor az ember kimerül, akkor akarva, akaratlanul kiállhatatlanná válhat. Vagy válik. Vagy válunk. Hiszen melyikünkkel nem fordult elő, kedves rádióhallgatók, hogy a nap végére annyira elfáradtunk a mindennapos dolgainkban, a házi munkában, a konyhában, a munkahelyen, hogy amikor hazamentünk, akkor épp azt bántottuk meg, aki a legközelebb van hozzánk. Házastársunkat, gyermekünket, édesanyánkat, édesapánkat. Megtörténik, mert emberek vagyunk. De mindig fel kell állni, bocsánatot kell kérni és menni tovább. Nem szabad az önsajnálatba belehullni, vagy ha már benne vagyunk, akkor ott maradni. És ehhez kell a jó Isten, mert ő nélkül ez nem valósulhat meg, nem lehet meg. És amikor ilyen állapotba kerülünk, akkor mindig jusson eszünkbe az is, hogy mással is előfordulhat. Ha netalán minket bántanak meg, felénk intéznek keresetlen szavakat, akkor jusson eszünkbe, hogy talán nem olyan régen, talán egyszer mi is fáradtunk már el. Mi is voltunk a padlón. És ez nem baj. Keressük meg, hogy melyek azok a forráspontok a mi életünkben, ahol fellélegzünk, ahol megkönnyebbülünk. Ez lehet egy baráti találkozás, egy séta, egy film, egy könyv, a jó Istennel töltött idő. Mert a forráspontok nélkül kimerülünk. És eközben, hogyha a jó Istent választjuk forráspontul, akkor lehetünk igazán Dávidokká. Akkor nőlünk fel ahhoz, hogy másokat ne megszóljunk, ne kiplegykáljunk, hanem megvédjünk. Kimentsünk, mert annyira, de annyira szükség van erre. Mert azáltal, hogy a szemetet az egyik oldalról átvisszük a másik oldalra, ezzel még nem oldottuk meg a problémát. Erre van szükség. És kedves rádió hallgatók, a mai műsorban egy olyan témáról szeretnénk szót ejteni, amely azt hiszem, hogy mindannyiunkat érint. Akarva, vagy éppen akaratlanul, közvetlenül vagy közvetve. És ez nem más, mint a kimondhatatlan fájdalom. Azt hiszem, hogy a fájdalommal már mindannyian találkoztunk, a kis gyermektől kezdve egészen az idős emberig. A kimondhatatlan fájdalom, amelytől talán összeomlik életünk, amelytől talán megrendülünk, amely előtt talán érthetetlenül állunk. Erről a fájdalomról lesz szó a mai műsorban. És mit kell tudnunk? Lehet, hogy egy orvos hozza a rossz hírt. Fogadja őszinte részvétemet, a férje nem élte túl a műtétet. Visszahívjuk a barátunkat, és ezt halljuk. A sebésznek rossz hírei vannak. Számtalan házastárs hallotta az alábbi szavakat komor arcú emberektől, orvostól. Sajnálattal közöljük. Az ilyen pillanatokban életünk tavasza télé változik. A kék elszürkül, a madarak elnémulnak, és ránk telepszik a szomorúság dermesztő hidege. Mert a halál árnyékának völgyében hideg van. Dávidnak a hírhozója nem rendőr, nem is barát, és nem is katona, vagy éppen ügyvéd, vagy orvos. Csak egy lihegő amalekita, a rongyos ruhájában, poros hajával, szinte beesik a hírrel a táborba. Megfutamodott a hadinép a csatában, sokan elestek, és meghaltak a nép közül. Meghalt Saul király, és a fia Jónatán is. Áll Sámuel második könyvében, első fejezet, 4. vers. Meghalt Saul király, és a fia Jónatán. Dávid tudja, hogy a zsidók a filiszteusok ellen harcolnak. Tudja, hogy Saul és Jónatán az életükért küzdenek a csatában. Várja az ütközet kimenetelét. Mi lesz? Hogy végződik? Milyen hírek hallatszanak majd? És amikor jön a küldött, és átadja neki Saul koronáját és karperecét, Dávidnak tagadhatatlan bizonyíték kell, illetve áll a rendelkezésére. Itt a királynak koronája és karperece. Meghalt a király. És nem csak ő, hanem fia is, Jónatán. És emlékszünk még az elmúlt hetek adásaira, hogy Dávid és Jónatán között egy nagyon szép barátság volt. Közelebb állt Jónatán Dávidhoz, mint Dávidnak a testvérei. Ő volt az, aki megmentette Dávid életét. Ő pedig megfogadta, hogy megvédi a gyermekeit. És ki volt Saul? A király? Isten választotja. Isten felkentje. Igen, üldözte Dávidot. Zaklatta. Féltékeny volt rá, irigykedett. De akárhogyan tesszük, vesszük, mégiscsak Isten felkentje volt. Az Úr által választott király halott. Dávid legnagyobb és legjobb barátja halott. Dávid magára maradt. egy újabb Úriással találkozik Dávid. A gyász Úriásával. És kedves rádióhallgatók, azt hiszem, hogy már mi is éreztük a gyász súlyos kezét válunkon. Ugyan nem a táborban, ciglákban, hanem talán az intenzív osztályon, talán a gyermekkórházban, talán az autóroncsoknál, csatamezőkön, vagy éppen a temetőben. És kedves rádióhallgatók, azt kell tudni, hogy Dávidhoz hasonlóan két lehetőség áll előttünk. Vagy elmenekülünk, ami azt is jelenti, hogy belemenekülünk valamibe, vagy felvesszük a küzdelmet az Úriással. Ez a két választásunk van. És igen, sokan döntenek úgy, hogy elmenekülnek a gyász elől. Woodrow Cole kapitány arra biztatta a fiatal Newt, hogy meneküljön. Ha ismerik a Magányos Galamb című filmet, akkor ismerős a történet. A kapitány és a fiatal gyerek egy az 1880-as években zajló Texastól Montana államig tartó marhahajtásban vesznek részt. Igen ám, de a filmben fordulat áll be, amikor is a vízisiklók tömege véget vet a fiatal ember életének. A kapitány vadnyugati stílusú tanácsot ad a gyászra. A temetésnél a szilfák árnyékában a többi cowboy előtt ezt tanácsolja a fiúnak. Fiam, hajd magad mögött. Csak így lehet elbánni a halállal. Hajd magad mögött. Mi más tehetnénk mi is? Hiszen a sír olyan kimondhatatlan fájdalmat is megválaszolhatatlan kérdéseket vet fel. Hogy legszívesebben megfordulnánk és elmennénk. Váltsunk témát. Kerüljük ki a kérdést. Temetkezzünk bele a munkába, a különböző izmusokba, talán egy üveg alkohol megoldja a problémánkat, mert addig sem kell gondolkodni. Igyunk többet, állandóan foglaljuk el magunkat valamivel, vagy valakivel. Legyen az a világháló, legyen az a munkamánia. Csak egyszerűen ne kelljen a szívünkben lévő fájdalommal foglalkozni. Menjünk ide, menjünk oda, csak éppen vissza ne tekintsünk, hogy mi vár ránk. Remélem, hogy önöknek nem ismerős ez a helyzet, kedves rádióhallgatók. Mert hány és hány testvérünk van, aki megtéved? Mert hát ez a gyász, ez kimondhatatlan, elképzelhetetlen. És nem is hibáztatni akarjuk, akik ezt teszik, csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ha ezt tesszük, hatalmas árat kell fizessünk, ezt jó tudni. Mert a gyász, a fájdalom erőszakkal elvesz tőlünk valamit, megfoszt minket valamitől, megrabol, kirabol. Mert a sír olyan pillanatoktól és emlékektől foszt meg bennünket, amelyeket még nem éltünk át. Születésnapoktól, szünidőktől, kényelmes sétáktól. Azért gyászolunk, mert megraboltak bennünket, kiraboltak minket. C.S. Lewis, híres író, azt írja, miután a felesége rákban szenvedett és meghalt, az ő hiánya, mint a kék égbolt, mindent beborít. Amikor az ember már azt gondolja, hogy a gyász fenevada eltűnt, felcsendül egy ének, amelyet a másik szeretett, megérezzük kedvenc parfümének illatát, vagy elmegyünk egy étterem mellett, ahol sokszor voltunk kettesben. Az óriás újra meg újra megjelenik. Mert a gyász, a fájdalom óriása mindig felkavar. Felkavarja az aggodalmunkat, vajon én következem? Felkavarja a bűntudatunkat. Miért mondtam neki, hogy? Vagy miért nem mondtam meg neki, hogy szeretem, hogy fontos, hogy jó, hogy itt van? És felkavarja a sóvárgást. Párokat látunk és vágyódunk a házastársunk után. Szülőként látunk olyan szülőket, akik gyermekeikkel játszanak, jönnek-mennek, és persze, hogy mi is a saját gyermekünket sirassuk, ő utána sóvárgunk. És azt kell tudni, hogy ez az óriás, ez álmatlanságot, étvágytalanságot, feledékenységet, és ne talán még öngyilkos gondolatokat is kelt. A gyász nem elmebetegség, de időnként ugyanilyen tünetekkel jár. És lehet, hogy ezt mások nem értik. Előfordul, hogy mi magunk sem értjük. Ám kérem a kedves rádióhallgatókat, próbálják megérteni. És az az érdekes, hogy ez a gyász óriás, az nem csak akkor jelentkezik, hogyha meghal egy szerettünk, hanem ha elveszítünk valakit. Ez lehet egy barátság. Lehet egy válás. Lehet az, hogy gyermekünk elmegy itthonról. Ezeket is meg kell gyászolni a maguk módján. Meg kell néznünk, hogy milyen veszteségeink vannak a saját életünkben. Nem csak a halállal kapcsolatban, hanem akár a családunkban. Egy meg nem értett szeretet. Nem szeretett az édesanyám, nem szeretett az édesapám, a testvéreim. Nem szeretem gyermekeimet, tehát ennek nagyon sok oldala van. A veszteségnek mindig súlya van, és ez nem arról szól, hogy a kártyapartiban vesztettünk, vagy éppen a 66-ban, vagy éppen a römiben, ettől a fájdalomtól nem tudunk elmenekülni. A veszteségünktől nem tudunk elmenekülni, hiszen bennünk van. Valahol, valamikor, percek vagy hónapok múlva, nekünk is meg kell tennünk azt, amit Dávid tett. Szembe kell néznünk a gyászunkkal. A veszteségeinkkel. Ami ott van a szívünk mélyén. Ezekkel mind szembe kell nézni. Mert ha nem nézünk szembe, akkor minden áldott nap felkavar bennünket. Vagy az aggodalom, vagy a bűntudat, vagy a sóvárgás, vagy valamilyen más. Óriás. Saul és Jónatán halálának hírére Dávid gyászénekkel síratta el a királyt és a fiát. Áll a Sámuel második könyvében, első fejezet, 17-es vers. A harcos sírt. A nagy harcos sírásnak eredt. A parancsnok szakállas arcát kérges tenyerébe temette, és záporoztak a könnyei. Akkor Dávid megmarkolta a ruháját, megszaggatta, ugyanígy a vele lévő emberek is. Zokogva gyászoltak és bőjtöltek egészen estig. Saul miatt és a fia Jónatán miatt, meg az Úr népe miatt, Izrael háza miatt, mert fegyver által hultak el. Áll Sámuel második könyvében, 11-es, első könyvében, első fejezet 11 és 12-es vers. Képzeljük csak el, kedves rádióhallgatók! Síránkozó harcosok, gyalogló, sóhajtozó, zokogó és gyászoló férfiak hada. Borította be a dombokat. Megszaggatták ruháikat. Öklükkel a földet verték, és a fájdalom miatt, amely elemi erővel tört ki belőlük, ordítoztak. Nekünk is ezt kell tenni. Ugyanezt kell tenni. Sírjuk ki a szívünkből a fájdalmat, és amikor visszatér, sírjuk ki újra. Csak rajta töltsük meg könnyeinkkel a konyhát, a hálószobát, a házat. Sirassuk meg, amit meg kell siratni. Ez lehet egy elveszített ember, házastársunk, gyermekünk, lehet egy barátság, lehet a szüleink szeretete, a gyermekünk szeretetlensége. Mindazt meg kell siratni, ami fájdalmat okoz. És Jézus is megtette, ha tudni akarjuk. Emlékszünk János evangéliumára, pontosan a 11. fejezet 35-ös versére? Jézus ott volt drága barátja sírjánál, amikor Lázár meghalt, ott volt, illetve amikor eltemették, más sírban fekszik. Miért tett így az Úr? Nem tudott a Lázár közeli feltámadásáról, hogy hiszen azért jött, hogy feltámassza, hogy Isten dicsősége megnyilvánuljon, akkor miért sírt? Hiszen az Úr Jézusnak már csak ki kell adni a parancsot, és láthatja, amint barátja, elhagyja a sírt. Még vacsora előtt megláthatja Lázárt, akkor miért sírt az Úr Jézus? Akkor miért hullatott könnyeket? Akár tudjuk, mi a válasz erre, a kérdésre, akár nem, az biztos, hogy a halál bűzlik. Legyen az a fizikai halál, amikor valakit elveszítünk, vagy legyen az a lelki halál, amikor valaki eltávolodik tőlünk, akkor mindig a halál az amputálja életünk egyik végtagját. Jézus tehát sírt. Könnyeiben engedélyt találunk arra, hogy mi is könnyeket hullassunk. Egy magyarázat szerint Jézus azért sírt, mert egyszerűen benne is feljöttek az emberi érzések. Melyért azt írja, Jézus sírt, Péter sírt. Az efezusi hívők az apostol nyakába borulva sírtak, hiszen soha többé nem látják az arcát. Krisztus minden gyászoló mellé odaáll, és így szól, sírj, gyermekem, sírj, mert én is sírtam. És miért engedhetjük meg a sírást, a könnyeket? Nem csak a hölgyek, hanem a férfiak is, mert a könnyek megkönnyebbülést hoznak. Megkönnyebbülést hoznak a lüktető agynak. Mint a villamossággal telt felhőkből aláömlő zápor. A könnyek enyhítik a szív elviselhetetlen fájdalmát, szenvedését. Ahogy a vízleeresztés enyhíti az árvíz gátra gyakorolt nyomását. A menny könnyekből szövi legszebb szivárványait, ezt is jó tudni. És kedves rádió hallgatók, még mielőtt folytatjuk a mai műsort, egy rövid szünet következik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják. Kedves rádió hallgatók, a műsorunk első felében a fájdalomról ejtettünk szót. A gyász okozta fájdalom, amely nem csak akkor lehet, amikor elveszítünk egy családtagot, egy halál eset kapcsán, Dávid esetében ez történik, de minden olyan kapcsolat, barátság, jó szomszédi viszony, amely valahol, valamikor, valamiért megszakadt, én hiszem, hogy ezek is azért lelki fájdalmat okoznak, és ezeket is meg kell gyászolni. De ott van továbbá az, amikor egy szülő talán azt érezheti, hogy gyermeke nem szereti, házastársa nem becsüli. De lehet ez egy gyermekek oldaláról is megnézve, amikor nem kap elég szeretetet. És talán ezekkel a sebekkel, fájdalmakkal él. És ezeket meg kell gyászolni. János evangéliumánál maradtunk, amikor is az Úr Jézus Lázár sírjánál sír. Nem tudjuk, hogy meddig sírt az Úr Jézus. És azt sem tudjuk, hogy meddig sírt Dávid, meg katonái. Azt azonban tudjuk, hogy mi meddig sírunk. És úgy tűnik, mintha az idő eltörpülne. Az egyiptomiak fél évig feketébe öltöznek. Egyes muzulmánok egy évig hordanak gyászruhát. Az ortodox zsidók az elhunyt szülőért 11 hónapig naponta imádkoznak. Mintegy 50 évvel ezelőtt az amerikai vidéken több hétig fekete karszalagot hordtak. És ma? Nem tudom, kedves rádióhallgatók, én vagyok az egyetlen, aki úgy érzi, hogy túl gyorsan akarunk átlépni a fájdalmunkon. Annyira felgyorsult a világ, hogy egyszerűen minél gyorsabban, minél egyszerűbben, minél érzelemmentesebben túl akarunk jutni a fájdalmainkon. Legyen ez a gyász, legyen ez egy szakítás, egy barát elvesztése, egy barátság megszűnése. Belevetjük magunkat a mindennapi dolgainkba. Ne zavarjon senki, semmi. És kifáradásig ezzel mérgezzük magunkat. Azonban a gyászhoz idő kell. És Dávid története, meg az Úr Jézus története, az evangélium tanúsága szerint arra tanít bennünket, hogy hagyjunk magunknak egy kis időt. Azt mondja a Prédikátor könyve 7. fejezet 4. vers. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. Mai világunkban a síralom szó idegenül csenghet, ám a Szentírásban ez nem volt így. Azt kell tudni, hogy a zsoltárok 70%-a síralom zsoltár, síralom versek gyűjteménye. Dávid fia írta: többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Áll Prédikátor könyvében 7. fejezet 3. vers. Az élet legsúlyosabb kérdéseit a bánat ballangjában gondoljuk végig. Miért vagyok itt? Merre tart az életem? Merre tartok én magam? A temetőkben tett séták nehéz, ám fontos kérdéseket vetnek fel. Ne féljünk ezektől. Mert életünk azért túlmutat saját magunkon, rajtunk. Ha emlékeznek, még talán 2 éve volt a Szeretet útján című műsorunkban az a téma, hogy az élet nem rólam szól, Nem tudom még mennyire emlékeznek a kedves rádióhallgatók. Igen, tehát fontos, hogy megtaláljuk helyünket a világban, dolgozzunk, gyermekeinkről, házastársunkról gondoskodjunk, de az életünk az valahogy egy kicsit tovább mutat. Azt mondanám, az örökké valóságba mutat. És ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk. Ezért nem mindegy, hogy mire szánunk időt. Tényleg a saját, meg a másik lelki javát akarjuk. Most az egyházjog vizsgára készülve azt kell tudni, kedves rádióhallgatók, hogy az egyházjogban nagyon sok kánon van, rengeteg. Azonban a legutolsó kánon azt mondja, hogy mindenek előtt a lelkek üdvössége. Fontos, hogy megnézzük életünket, hogy nem-e célt tévesztettünk. Dávid teljesen belemerült a lelki furdalásba. Nem lehet egy életet bűntudattal leélni. Nem lehet egy életet megkeseredve leélni. Nem lehet egy életet, egy a Jóisten által ajándékozott életet így szomorúan, magányosan, bűntudattal leélni. Nem szabad, nem lehet. Azt mondja a 6. Zsoltárban, belefáradtam a sóhajtozásba, egész éjjel könnyekkel áztattam az ágyamat, s könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Később így folytatja a 31. Zsoltárban, a gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek, bűnöm miatt megrukkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Haragszunk Istenre? Mondjuk el neki. Megutáltuk Istent? Tudassuk vele. Belefáradtunk már abba, hogy azt mondjuk az embereknek, minden rendben van, amikor semmi sincs rendben? Mondjuk el az igazat. Tomás és Andrea Davison igazat mondtak. Azt képzeljék el, hogy ennek a házas párnak volt egy 14 éves fia. Tylernek hívták. És egy eltévedt golyó végzett vele. Kiragadta az életükből ezt a 14 éves fiút. Kérdésekkel bombázták az emberek őket. Hogy vagytok? Vajon hogy lehettek? A fiunk meghalt, az életünk romokban hever, és azt kívánom, bárcsak vége lenne a világnak. Ezt írta az édesapa. Dávid talán más szavakat használt volna, de lehet, hogy mégsem. Egy azonban biztos, nem volt hajlandó semmibe venni gyászát. Sámuel második könyvében ezt olvassuk az első fejezetben. Izrael ékessége elesett halmaidon. Ó, hogy lehullottak a hősök! Izrael leányai, sirassátok Sault! Ki gyönyörű bíborba öltöztetett, ruhátokat arannyal ékesítette. Elszorul a szívem, testvérem, Jónatán, oly kedves voltál nekem. Ó, hogy elhultak a hősök, elpusztultak a harci eszközök. Dávid éppen olyan kreatívan sírt, ahogyan Isten magasztalta. És ezt húzzuk alá. Dávid ezzel a gyászénekkel síratta el Sault, királyt és fiát Jónatánt, és meghagyta, hogy tanítsák meg Júda fiainak ezt. Dávid gyászolította a népét, népet, gyászra. Nyilvános cselekedetnek rendelt el a sírást, nem volt hajlandó elkendőzni, vagy kesztyűs kézzel bánni a halállal, szembeszállt, megküzdött, dacolt vele, de nem tagadta. Fia Salamon magyarázza. Ideje van a gyásznak, áll a Prédikátor könyvében, 3. fejezet, 1. és 4. vers. Kedves rádió hallgatók, adjunk magunknak egy kis időt. Nézzünk szembe a fájdalmainkkal, veszteségeinkkel, bűntudatunkkal, sóvárgásainkkal, ami bennünk van. A könnyekkel, az idővel, a meg nem értettséggel, a meg nem bocsátással, az el nem fogadással, a szeretetlenséggel. És még valamivel, az igazsággal, azzal is nézzünk szembe. Pál gyászra buzdította a tesszaloniki testvéreket. De nem akart, hogy a keresztények bánkódjanak, mint a többiek, akiknek nincs reménységük, áll a tesszaloniki levél 4. fejezetének 13. versében, 1. levél. A halál kapcsolatban isteni az utolsó szó, ezt jó tudni és hinni. Ha meghallgatjuk, megmondja az igazat szeretteink ügyében. A földnek nevezett kórház elbocsátotta őket talán. Mi még mindig ezeket a földi kórtermeket pásztázzuk. Érezzük az orvosságok szagát, és műanyag tálcákról eszünk. Ők ez alatt szabadban esznek. A tavasz illatát szívják magukba, és térdig gázolnak a virágokban. Talán beleőrülünk szeretteink hiányába. De vajon tagadhatjuk-e keresztényként az igazságot? Nem gyötri őket soha többi a fájdalom. Sem kétség. Nem kell többé küzdeniük. Valóban boldogabbak a mennyországban. És kedves rádióhallgatók, vajon nem látjuk-e meg őket hamarosan? Mert hiszen az élet hihetetlen iramban szágult tova. Olyan gyorsan telnek az évek. Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehellet, annyit ér minden ember, aki él, áll a 39. Zsoltárban. Mert amikor iskolába visszük gyermekeinket, vajon úgy sírunk, mintha soha többé nem látnánk őket visszajönni? Amikor házastársunkat kitesszük a boltnál, és leparkoljuk az autót, végső örök búcsút veszünk tőlük? Nem. Amikor úgy búcsúzunk, hogy viszont látásra, komolyan gondoljuk. Milyen érdekes, nem? Amikor a temetőben állva a puha, frissen ásott földre meredünk, és megígérjük, hogy nem sokára találkozunk, igazat mondunk, tényleg elhisszük? Higgyük el bátran, hogy a találkozás egy örök pillanat töredékére van tőlünk. Nem kell bánkódnunk, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Akik azt hiszik, hogy e világon mindent megszerezhetnek, mindent birtokolhatnak, és nem kell számot adniuk. És nem reménykednek, de mi tudjuk, hisszük, valljuk. Krisztus Urunk tanítása szerint, hogy van reményünk. Milyen jó volna, hogy ha a feltámadásba vetett hit, az örök élet hite hatással volna mindennapjainkra. Tényleg úgy döntenénk? Tényleg veszekednénk egy darab föld miatt? Tényleg szóvá tennénk egy sértést? Egy rossz szót? Egy elbotlást? Tényleg annyira fontos volna az az első hely? Tényleg olyan nélkülözhetetlen lenne az a bármi, amit a szomszéd éppen elkérne, csak mi nem adjuk oda. Nekünk van reményünk. És kedves rádióhallgatók, én arra hívnám ezen a héten önöket, és persze magamat is, hogy nézzünk szembe a gyászunkkal. Mi az, amit meg kell siratnunk? Egy régi árulás, egy megcsalás, egy régi félreértés, egy régi barátság, vagy talán gyermekünk, házastársunk, vagy éppen szülünk halála. Gyermekünk szeretetlensége, házastársunk hálátlansága, sorolhatjuk. Mi a mi gyászunk, mi a mi fájdalmunk, amit meg kell gyászolni? Oda kell a Jóisten elé vinni. Mi az? Elmenekülhetünk, illetve megpróbálhatjuk, de az óriás utolér bennünket. Kicselez és romba dönt. A bűntudat, a sóvárgás, az irigység, sok társa van ennek az óriásnak. Ne várjuk meg azt, hogy körbe kerítsenek bennünket. Mert az az utolsó pohár nem fogja megoldani a problémánkat. A sok munka csak bennünket fáraszt le. Mi a gyászunk? Mit kell meggyászolnunk? Adjunk magunknak elég időt, és sirassuk meg, ha meg kell. Mert az Úr megígérte. Megígérte, hogy megvigasztal, lemos arcunkról minden könnyet, és ő megírti. Ő tudja, hogy milyen fájdalmas. Ám ő azt is tudja, hogy van feltámadás, és ő maga a tanúja. És a másik házi feladat, amelyre hívnám önöket, hogy a mai héten találkozásainkban, döntéseinkben, szavainkban egy kicsit az örök életet vegyük elő. Az örök élet fényében mondjuk a szavainkat, vagy tudatában úgy döntsünk, ha ez lenne az utolsó mai szavunk, utolsó mai döntésünk, tényleg így döntenénk? Én megköszönöm a megtisztelő figyelmet, kívánok a Jóisten jelenlétében, szeretetében gazdag hetet. Imádkozzunk egymásért. Önök Olasz Bélát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.